Ez itt a Trendcast, a K&H csoport befektetési témákkal foglalkozó podcast csatornája, ahol elsősorban piaci aktualitásokról és a K&H csoport befektetési megoldásairól beszélgetünk szakértőkkel. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én Szűcs Tamás vagyok, a vendégem pedig Hajósi Péter, a K&H alapok kezelőjének befektetési igazgatója. A mai adás fő témája az, hogy egy friss felmérés szerint már nem az új koronavírus variánsok megjelenése és terjedése aggasztja legjobban a piacokat, hanem meglepő módon az infláció. Szia Péter, köszöntelek az adásban!
Szia Tamás, én is üdvözlöm a hallgatókat!
Ahogy azt a felvezetőben is mondtam, a globális inflációs adatokról, illetve a hozzájuk kapcsolódó várakozásokról, meg a félelemről szeretnék egy kicsit bővebben beszélni, de előtte álljunk meg egy percre a vírus helyzet értékelésénél, hiszen a kettő azért szorosan összefügg egymással. A fejlett világban azt látjuk, hogy a harmadik hullám mintha lecsengőben lenne, viszont a kelet-ázsiai, meg a dél-kelet-ázsiai térségben már nem ennyire egyértelmű a helyzet, ugye főleg az indiai variáns terjedése miatt. Te mit gondolsz, hogy mekkora piaci kockázatot rejt, hogyha mondjuk ebben a térségben a vírus terjedése kikerül a kontroll alól, tehát visszahathat-e ez mondjuk a fejlett régiókra is?
Igen, amikor piacokról beszélünk, akkor továbbra is a vírussal, meg a megjelenő mutánsokkal érdemes kezdeni a helyzetnek a leírását, hiszen azt gondolom, hogy még mindig ez a leginkább meghatározó a piaci irányok szempontjából. És itt kettősséget látunk. Az egyik oldalon azt látjuk, hogy a nyugati világban, az Egyesült Államokban, vagy például Európában jól haladnak az oltások, és itt egyre inkább az újranyitásról beszélnek. Az elmúlt pár hét korrekciója ezek után, vagy ennek megfelelően most már átment inkább egy stabilizálódásba. Viszont a másik oldalon meg azt látjuk, hogy Indiából az a bizonyos mutáns az egyre inkább szétterjed, és Ázsiában különösen gyorsan tarol. Itt Ázsiáról annyit kell tudni, hogy az első hullámot viszonylag jól kezelték, a második hullámot is jól kezelték, ami viszont azt jelenti, hogy viszonylag alacsony még a fertőzésen átesetteknek a száma, és emellett viszonylag alacsony az átoltottság is. Például a Japánban ez kb. 10% körül van, emiatt most az indiai mutáns az viszonylag gyorsan tud terjedni. És hogyha például Tájvant nézzük, akkor még nem beszéltünk magas számokról, de a trend az viszonylag riasztó, hogy hogyan terjed ez a mutáns. Meglátjuk, hogy ezek az országok hogyan tudják ezt kezelni. Egyébként megjelent Nagy-Britanniában is az indiai mutáns. Összességében piaci szempontból azt gondolom, hogy bízunk az ázsiai országokban, hogy meg tudják majd fékezni az indiai variánst, viszont az újranyitást ez lassíthatja, akár Európában, akár az Egyesült Államokban is. Tehát továbbra is a vírussal érdemes kezdeni, amikor piacokról beszélünk, és itt ezt a kettősséget látjuk most.
Egy nagyon érdekes adattal készültél ma számunkra, ami hát engem eléggé meglepett. A Deutsche Banknak volt nemrégiben egy felmérése, ami azt hozta ki, hogy a piaci szereplők az elmúlt hónaphoz képest most május végén lényegesen jobban aggódnak a magas inflációs adatok miatt, mint az új variánsok, és úgy általában a vírus terjedése miatt. De hogy tényleg ekkora lenne a baj? Tehát, hogy ekkora jelentőségű az, hogy mondjuk az USA-ban is a várakozásoknál magasabb adat jött ki inflációs téren? Ugye eddig azt várta mindenki, hogy a jegybankok majd ügyesen menedzselik ezt a helyzetet. Változott-e valami mondjuk ebben a szemléletben, vagy te mit látsz, hogy miért ijedt meg most hirtelen a piac?
Valóban érdekes a felmérés eredménye. A Deutsche Bank befektetési bank megkérdezte a befektetőket, minden hónapban megkérdezi a befektetőket, hogy mit látnak legnagyobb kockázatnak piaci szempontból, és eddig egyértelműen a vírus, meg a mutánsok voltak a legnagyobb kockázat a piacok szempontjából. Most viszont májusban az infláció és a kötvényhozamok megelőzték a vírust, és ez valóban meglepő, hiszen úgy tűnik, mintha túl lennénk a víruson, viszont nem ez a helyzet. A felmérés olyan szempontból viszont nem meglepő, hogy érdekes adatok érkeztek például az Egyesült Államokban az infláció szempontjából. Ugye áprilisban az Egyesült Államokban az infláció 4,2% lett, ez mindenkit meglepett, 3,6%-ot várt a piac, és 2% az inflációs cél. Tehát az Egyesült Államokban, és egyébként például az európai térségben is, 2%-os inflációt tekintik egészségesnek. Ehelyett jött egy 4,2%-os infláció, és nyárra talán még ennél is magasabb adatokat várnak. És itt felmerül az a kérdés egyértelműen, hogy azok a jegybanki stimulusok, vagy akár költségvetési stimulusok, amik pont a vírusra válaszul érkeztek, és még mindig elérhetőek, folyamatban vannak, azokra meddig van szükség, meddig maradnak ezek velünk, hiszen ezek segítették például a piacokat stabilizálódni, és az elmúlt hetek, hónapok emelkedése mögött egyértelműen ezek a stimulusok álltak. A nagy kérdés itt az, hogy ez az inflációs adat, amit most látunk, egyébként nem csak az Egyesült Államokban, hanem más országban is, ez mennyire átmeneti, vagy esetleg egy hosszabb, nagyobb trendről beszélhetünk. Az Egyesült Államokban azt látjuk, hogy emögött leginkább az elhalasztott kereslet van, ez csapódik most le, úgyhogy nem kell talán annyira magas trendtől, egy elinduló inflációtól félni, sőt, egyes adatok azt mutatják, hogy a fogyasztásnak a megugrása az leginkább március-áprilisban csapódott le, és most már májusra kisebb ez a fogyasztási többlet. És hogyha közvetlenül a piacokat nézzük, és közvetlenül a kötvényárakat nézzük, kötvényhozamokat nézzük, akkor itt van egy érdekes mutató, ez a bizonyos Move Index. Ez az index gyakorlatilag a jól ismert VIX indexnek a kis testvére, a kötvénypiacokra vonatkozó testvére. Ugye a VIX indexet ismerjük, ez az S&P 500-nak, tehát az 500 legnagyobb amerikai vállalatot magába foglaló indexnek az implicit volatilitását méri. Itt opciós árazásból számolják vissza, hogy milyen volatilitással számol a piac a részvénypiacok esetében, és ugyanezt kiszámolják a MOVE Index esetében a kötvénypiacokra is. Itt a 2, 5, 10 és a hosszabb lejáratú amerikai állampapír piacoknak a volatilitását méri a piac. És itt azt látjuk, hogy a megugró inflációra volt elmozdulás ebben az indexben, viszont nem szállt el az indexnek az értéke, tehát a piac valóban bízik a Fedben, hogy ez a normalizálódás csak fokozatos lesz.
Térjünk át Magyarországra is egy pár gondolat erejéig. Ugye a legutóbbi adásban arról beszéltünk, hogy a kiugró 5,1%-os inflációs adat az MNB szerint is csak átmeneti állapot, viszont pár napja egy szóbeli intervenciónak lehetünk a tanúi. Ennek mi az üzenete? Tehát a Nemzeti Bank úgy látszik, hogy megijedt? Vagy lehet, hogy hosszabb távon ő is magasabb inflációt vár, és mondjuk ezért érezte szükségesnek a beavatkozást?
Igen, ahogy a világ gyakorlatilag összes országában, Magyarországon is emelkedik az infláció, és itt is egy magas inflációs adatot kaptunk áprilisra. 5,1% lett az infláció, és ez az MNB-t is meglepte láthatóan. Viszont az MNB-nek ebben az esetben lépnie kellett, mutatnia kell a piacoknak, hogy odafigyel az inflációra. És a legegyszerűbb megoldást választotta, Virág Barnabás az MNB-nek az alelnöke, szóbeli intervenciót hajtott végre múlt héten. Gyakorlatilag megemlítette, hogy júniusban akár kamatot is emelhet a jegybank. Itt jönnek a kérdések, hogy milyen kamatra gondolt az alelnök, hiszen például az alapkamat, a klasszikus alapkamat az 0,6%-on van, viszont azt gondolom, hogy ez mostanra elveszítette alapkamat jellegét, és sokkal fontosabb pénzpiaci szempontból, sokkal fontosabb a nemrég bevezetett egyhetes betéti kamatnak a szintje, ami 0,75%. Ez lehet, hogy arról van szó, hogy az alapkamatot visszaemelik, vagy hozzáemelik a betéti kamatokhoz, az is lehet, hogy az egyhetes betéti kamatokhoz nyúlnak hozzá. Itt azt gondolom, hogy júniusban leszünk majd okosabbak a kamat döntés kapcsán. Amire egyértelműen hatással volt ez a szóbeli intervenció, az a forintnak az árfolyama. Gyakorlatilag pillanatok alatt 350 alá ugrott be az euróforint árfolyam, és most is az alatt tartózkodik. Ez egyértelműen segít az inflációs nyomást enyhíteni, hiszen az import termékeknek az ára ezáltal csökken. Egy erősebb forint, az csökkenti forintban az import termékeknek, például az energiának, energiahordozóknak az árát. Ugyanakkor nem gondolom azt, hogy egy erősebb forint az MNB-nek is érdekében állna, ha a 3,40-es, 3,45-ös forint árfolyamot erősnek tekintjük. Tehát itt azt gondolom, hogy idővel vissza fogunk térni a 3,50 feletti, 3,50-3,70 közötti sávba, ami ugye a versenyképesség szempontjából fontos a magyar gazdaságnak.
Péter, én köszönöm neked, hogy ma is eljöttél hozzánk, és megosztottad velünk az aktuális piaci várakozásokat.
Köszönöm én is a meghívást.
A kedves hallgatóinknak is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ha szeretnének értesülni az újabb adásokról, akkor iratkozzanak fel a www.trendmonitor.hu oldalon, de megtalálhatnak bennünket a Spotify-on, az iTunes-ban és a Google Podcast-on is.